Miről volt szó ebben a 18-as lapban? Pontosabban még a 17-es lap végén. Beszéltünk azokról a kutakról, amik valahol útközben vannak. Egy zarándok csapat megy Jeruzsálem felé, és elérkezik a szombat, az állataikkal, házi állataikkal mennek, és ott van egy kút, a kútból ők merítenének vizet az állatok számára, de az a probléma, hogy az állatok itatásának a területe, szóval a kút körül, az közterületnek számít, hiszen az út közepén van a kút. A kút maga pedig magánterületnek. Köszönöm, József, a jó kívánságokat. Mit lehet csinálni, hogy mégiscsak meg lehessen itatni az állatokat? És erre a Mishnában azt tanultuk, azt a sokat említett esetet tanultuk, hogy a rabbik itt engedményt tettek, és azt mondták, hogy a kutat körbe lehet venni 4 szimbolikus fallal, amik ilyen elgerendákból vannak, és ezek olyanok, mint hogyha egy virtuális kerítést hoznának létre a kút körül, és így akkor a kút körüli terület is magánterületté válik. És arról volt szó, hogy ennek vannak-e határai, korlátai. És az utolsó dolog az volt, hogy Rabbi Huda azt mondta, hogy különböző méretekről volt szó, hogy mekkora lehet ez, milyen lehet a minimális mérete, van-e maximális mérete. És a rabbik azt mondták, hogy tulajdonképpen maximális mérete nincs. Bármilyen nagyra ki lehet terjeszteni ezt a kút körüli területet, azzal a feltétellel, hogy ezt a virtuális kerítést, ezt tovább bővítjük, mindig egyre bővebb lesz. Minden 10 ama között lesz egy gerenda, és akkor ez a virtuális kerítés kibővül, minél nagyobb a terület, annál nagyobb területen lehet körbevenni. És erre mondják most, a Misna közepén fejeztük be, a 18-as lapon tartunk, erre mondta azt Rabbi Yehuda, hogy azért van egy maximális terület, és mi ez a maximális terület? Beisosaim, 2 szeá vetőmagot befogadni képes terület nagyság. Miről beszéltünk többször, ez 5000 négyzetáma, ami 1250 négyzetméter. Ez a maximális határ, Rabbi Yehuda szerint, hogyha ennél nagyobb terület az, ami a kutat körbeveszi, akkor azt nem tekinthetjük már olyan méretű területnek, ami a kút körüli szimbolikus magánterület kialakításnak a része, az már túl nagy. És erre Amru Laj, erre azt mondták neki a bölcsek, Laj Amru Beis Asaim, Elere Gina Le Karkev. Azt mondták neki a bölcsek, nézd, valóban van egy maximális határ, amikor azt mondták, azt tanították, hogy 2 szeá vetőmagnál többet befogadó terület, tehát 1250 négyzetméternél nagyobb terület, ami nem lakhatás céljából van körbevéve, az már rabbinikus értelemben nem számít magánterületnek, ez valóban így van, de ezt nem ezzel a kút körületi területtel kapcsolatban mondták, hanem kifejezetten a legelőre, a termőföldre, a gyümölcsös kertre, ával imhaja dír, oly szahár, de ha viszont olyanról beszélünk, ami egy ilyen kifutója az állatoknak, az istáló körül, oly szahár, vagy pedig egy olyan kert, vagy udvarszerűség, ahol az állatokat a városon belül a háziállatokat tartják, oly mukca, vagy pedig a házaknak a hátsó udvara, oly hatszer, vagy a háznak az előső udvara. Mindezekben az esetekben nincs ilyen korlát. A filu beis hamisha kurim még 5 kor nagyságú területet is, ami a filu a szarakorim, vagy akár 10 kor nagyságú területet is körbe lehet venni, ami 3-szorosa, 30-szorosa, vagy 150-szerese a szeának. Tehát lényegesen nagyobb, akár több 10 000 négyzetmétert is körbe lehet így venni, hogyha az lakhatás céljából van, akkor az teljesen rendben van. Sőt, ha nem csak lakhatás, hanem az állatok céljából van. Mi az, ami nincs rendben? Csak a legelőbb, vagy a gyümölcsös, és így tovább. Tehát azt mondták Rabbi Júdának, hogy ez a megkötés, amit mondasz most a kút körülötti területen, ezt nem lehet komolyan venni, vagy legalábbis mi nem értünk veled egyet. Mutala hárhi kolsóbi vácsiába pászén, és ezért ő továbbra is azt mondták, hogy a kúttól, a kút körülötti területet eltávolítani, kiszélisíteni, megnagyobbítani, bármeddig lehet, az a lényeg, hogy mindig bizonyos helyközönként ott legyen egy-egy gerenda. Oké. Okay. Ugye a... ezzel befejeztük a misnát. A kútnál, a kút körüli virtuális magánterület esetén mi az igazi engedmény? Az igazi engedmény az az, hogy úgy tudok létrehozni egy magánterületet, hogy nem egy teljes kerítést csinálok a terület körül, hanem csak a sarkokon csinálok ugye négy ilyen L-alakú kerítés kezdeményt, és bizonyos helyek közönként, 10-amaként vagy 13-amaként berakok egy-egy állógerendát, és ezt egy egybefüggő kerítésnek tekintem. Ez egy hatalmas engedmény, hiszen mit tanultunk hosszú napokon keresztül? Paruc, ami rubála oimed, hogyha több az áttörés, mint az álló része a kerítésnek, akkor az nem tekinthető kerítésnek. És itt a rabbik mégis engedményt tettek ebben. Léma masz niszín, de lőke hanánya, de tánya, őszín pászín le boj, vechá volim le sajara, vechá nánya, imél lechá volim le boj, ával lőj pászín. Akkor mit látunk, hogy van itt egy engedmény? Azt mondja a Talmud, hogy úgy tűnik, hogy ez az engedékeny misna, amit az előbb felolvastunk, nem azonosul Hanánya véleményével, nem Hanánya véleményét tükrözik, mert azt tanultuk egy brájtában, hogy a brájta azt mondta, hogy a karavánnak a táborhelye körül lehet egy gyenge minőségű falat csinálni drótokból, horizontális drótokból, és a gödör köré, a gödör körületi terület köré pedig lehet csinálni álló gerendákból. Erre azt mondta Hanánya, valóban egyetértek veletek, hogy a karaván köré lehet drótokból, de nem értek egyet, hogy lehet a gödör köré álló gerendákból. Mit látunk ebből? Hogy ő nem ért egyet azzal, hogy egy gödör, egy kút köré lehet ilyen álló gerendákból egy ilyen nagyon szellős kerítést csinálni, és ezzel magánterületté alakítani azt a területet. Azt mondja, erre a Talmud a finu téma, aki Hanánya. Baj lehud, bér lehud. Azt mondja a Talmud, valójában, ha jobban megnézzük Hanánya véleményét, akkor látni fogjuk, hogy könnyen lehet, hogy Hanánya mégiscsak tud azonosulni a mi misnánkkal. Mert Hanánya szövegében mi volt? Hanánya szövegében az volt, hogy a gödör köré nem csinálhatunk ilyen kerítést. De ő azt a kifejezést használta, hogy baj, ami azt jelenti, hogy gödör. És nem azt a kifejezést, hogy beér, ami azt jelenti, hogy kút. Ikada amri midelöjk táni Hanánya, vagyis magyarul, Hanánya igaz, hogy nem ért egyet azzal, hogy egy sima gödör köré lehet egy ilyen virtuális kerítést csinálni, de egyet értene azzal, hogy lehet egy kút köré csinálni egy ilyet. És a mi mistánk is egy kútról beszél. Ikada amri midelöjk táni Hanánya imre iszé havaline bőj, pászine be ér, mikláldal hányila isna bőj, lőisna be ér, havalinim pászin lőj. Lémem azt nézni, de lőjük a Hanánya. Ezt az előbbi párbeszédet ezt egy kicsit még specifikusabban tanították egyesek, és azt mondták, mivel azt látjuk, hogy Hanánya abban a kijelentésben, amikor azt mondta, hogy igaz, hogy lehet csinálni kötelekből, vagy drótokból, horizontális drótokból egy gyenge minőségű kerítést a karaván táborhelye köré, de nem lehet, nem megengedett csinálni egy szellős kerítést a gödör köré állógerendákból, nem összefüggő, egybefüggő állógerendákból, akkor mivel nem tett különbséget, és nem mondta azt, hogy de nem ez a helyzet a kút körülötti állógerendákkal, akkor ezzel kijelentette, kifejezte, hogy szerinte a kút is ugyanolyan, mint a gödör, hiszen nem tett különbséget a kettő között, ugyanúgy, hogy a gödör köré nem lehet álló gerendákból kerítést csinálni, szerinte a kút körül sem. És erre válaszolta azt a Talmud, A virtuális válaszoló, a filu téma hanánya, le máj de kamertán a kámek a mehádelép. Azt mondta, az, hogy a gödör köré nevezte, vagy a gödör specifikálta hanánya, és azt mondta, hogy a gödör köré nem lehet ilyen hálógerendákból szellős kerítést csinálni, és nem jelentette ki, nem tette egyértelművé, hogy viszont a kút köré lehet. Ez csak azért van, mert az első véleménye, tehát a Kama, akivel nem ért egyet Hanánya, ő is csak a gödörről beszélt, és nem a kútról. És ezért Hanánya nem ment bele a részletekbe, hogy a kút az más. De valójában egyetért azzal, hogy a kút az más, és a kút köré lehet csinálni, lehet alkalmazni ezt a különleges engedményt, és lehet csinálni állógerendákból ilyen kerítést. Oké. Okay. Most a Talmud egy másik irányba megy el, mielőtt rátérnénk a mai fő témánkra, ami a ember teremtésének az aggádája, ami izgalmas lesz majd a később, és talán főleg erről lesz szó. Egy kicsit beszélünk ezekről a álló gerendákról a kút körül, és most egy másik rabbinak a véleményét fogjuk idézni, aki pedig látszólag még megengedőbb, mint a mi misnánk. Eddig Hanányáról beszéltünk, aki látszólag szigorúbb volt, mint a mi misnánk. Most Rabbi Akiva következik, aki látszólag megengedőbb, mint a mi misnánk. Lémon azt nincs, de lőjük a Rabbi Akiva. Úgy tűnik, a mi misnánk nem olyan megengedő, mint Rabbi Akiva. Mit mondott Rabbi Akiva? De nán, áhod bér ha Rabbi, mu bér a Rabbi, bér a Jachid, aiszilem, pászim. Azt tanultuk egy brájtában, hogy mind a közösség tulajdonában lévő kút, mind a közösség tulajdonában lévő gödör, mind pedig az egy személy tulajdonában lévő kút, minden olyanok, ami köré lehet alkalmazni ezt a megoldást a álló gerendákkal. Ával bajra jochid, őszínlői meg hiccek be elszállt, fahim dőrába kiva. Az egyetlen hely, ahol nem lehet ezt használni, hogyha egy magán személynek a tulajdonában van egy gödör. Akköré nem lehet tenni ilyen könnyelmű kerítést. Mi illu hachaktán, ille bi rajsz, le bi rajsz, ille bi rajsz, és mindenképpen mit látunk, a mi misnánkban viszont csak kutakról van szó, de a gödörnél soha nincsen ez az engedmény, ugye? És Rabbi Akiva viszont egyetért, hogy a közösségi gödrök köré lehet ilyen engedményt használni. Csak hogy értsük, hogy mi a különbség a gödör meg a kút között. Nyilván arról van szó, hogy ez egy nagyon engedékeny kerítés, ami könnyen vezethet, könnyen tönkre mehet, mondjuk kidől az egyik sarok gerenda, és akkor már is az a kerítés nem egy jó kerítés. Ha közösségi tulajdonban van valami, akkor mindig sokkal inkább vagyunk engedékenyek, mert nagyobb a valószínűsége, hogy valaki a közösség részéről, a tulajdonosok részéről észre fogja venni, hogy valami nem stimmel, az eredeti feltételek már nincsenek meg. Ha magántulajdonban van, a hátsó udvaron van egy ilyen szituáció, akkor én kevésbé fogom észrevenni magamat, és ezért kevésbé van engedmény. De bármi is legyen, ebből a brájtából úgy tűnik, hogy Rabbi Akiva is úgy gondolja, hogy a gödör, a közösségi tulajdonban lévő gödör, és a közösségi tulajdonban lévő kút, az nem különbözik ebben az esetben, ebben a kérdésben egymástól. Tehát a kút egyenlő gödör, gödör egyenlő kút. A mi mistánkban viszont csak kútról volt szó. Azt mondja, a Talmud a filu téma Rabbi Akiva, Bér máim cháim de pszikelei, lőisna de rábim, lőisna de jachit. Ktani baj mechun naszin de lő pszikelei. Ktani baj mechun naszin de lő pszikelei, lő ktani. Azt mondja, a Talmud nem biztos, hogy nem érte egyet a misnánk Rabbi Akivával. Mi az oka annak akkor, hogy a mi misnánk csak a kútról beszélt, és nem beszélt a gödörről? Azt mondja, az, hogy van kétféle ugye azt mondtuk, hogy a kút és a gödör között, ha közösségi tulajdonban van, ez szerint a Brájta szerint nincs különbség. Ha magántulajdonban van, akkor van különbség. És ezért a mi misnánk Csak arra kutat említettem, miért, mert annál egyértelmű a törvény, nem kell belemenni a részletekbe, hogy ez most magántulajdonban van, vagy közösségi tulajdonban van. És ezért említette csak a kutat, de nem azért, mert azt gondolt, hogy amúgy nincs olyan szituáció, amikor a gödörnél is lehet alkalmazni ezt az engedményt. Úgyhogy ezért nem feltétlenül kell, hogy azt mondjuk, hogy a mi misnánk szigorúbb, mint Rabbi Akiva. És most egy harmadik vélemény. Lémamas Nissen de Leuker Rabbi Huda ben Baba. Úgy tűnik, hogy a véleményünk, vagy a mi misnánk véleménye nem egyezik Rabbi Huda ben Baba véleményével, de ná, Rabbi Huda ben Baba, én miért én is színpászani ellene beér a Rabbi Bilvád, írólhak tanile bírhajsz. Lajsnod Rabbi, Lajsnod Jachi, mert Rabbi Huda ben Baba azt tanította, hogy csak a közösségi kutak köré lehet alkalmazni ezt az engedményt. A magántulajdonban lévő kutaknál nem. Mi pedig, a mi misnánk csak annyit mondott, hogy kutak. Amiből úgy tűnik, hogy akár közösségi, akár magántulajdonban van. Akkor ezzel a véleménnyel nem egyezik a misnánk. Azt mondja, a Talmud a filotaimi rabbi judeben baba, máj birajz, birajz álma. Azt mondja, a Talmud, de lehet, hogy a mi misnánk egyetért a judával, és miért használja azt a kifejezést, hogy kutak, nem azért, mert azt akarja mondani, hogy úgy a magántulajdonok út, mint a közösségi tulajdonok út, hanem csak azért mondja, hogy kutak, mert a kutak általában a világ kutyai. De valójában ő is egyetért, hogy más az előírás a kutak, és ha magántulajdonban vannak, és hogyha közösségi tulajdonban vannak. Hogy hívjuk ezeket a sarokgerendákat, ugye, aminek ilyen két füle van, ami úgy néz ki, mint egy L. És a terület négy sarkán néznek egymással szemben, és alkotják ezt a virtuális négy falat. Úgy hívják, hogy Dyumdin. Dyumdin. Mit jelent ez a szó? Azt mondta, Rabbi Jirmia, Du Amudim. Du Amudim. Dupla gerendák. Dyumdin, az Du Amudim. Dupla gerendák. Miért dupla? Mert el alakú van ez a része, és van ez a része. Most innen fogunk átnyergelni egy meglepő fordulattal Ádám és Éva teremtéséhez, ami látszólag semmi köze ez a témához, de hogy kapcsolódik ide, hogy a dupláról van szó. És az első dolog, amiről fogunk tanulni, hogy amikor Isten megteremtette az első embert, akkor dupla arcúnak, vagy dupla neműnek teremtette esetleg. Ugye, csak most itt a jelenlévő nyelvészek számára emelném ki, hogy ugye itt azt a kifejezést, hogy du, vagy ami itt a Talmudban diu, ez a kifejezés a kiinduló pontunk. Ugye a du az nem tudom, ugye dupla, double, stb. Nem tudom, hogy a magyarban ez így van-e használva. De a héberben a mai napig használjuk mondjuk duparcufi. Valaki két arcú, az duparcufi. Vagy duszitri, amikor egy utca két irányú, és mind a két irányba be lehet menni, az két irányú utca, az duszitri. Azt a du előjelet hozzátesszük a szó elejéhez, és akkor azt a dolgot, amiről szó van, azt úgymond duplázza. És a kifejezés az, amit itt most elemezni fogunk, és azt mondjuk, hogy itt Dyumdinnak nevezzük a dupla végű gerendát, az elalakú dupla végű gerendát. Hol találjuk még ezt a kifejezést, hogy du? Egy kicsit lassú az agyműködésem, és a beszédem az csak azért van, mert az a gyógyszer, amit szedek a allergiára, az borzasztóan elfáraszt. Úgyhogy, ha valami butaságot mondok, akkor szóljatok. Szóval nem tudom, hogy a magyar nyelvben ez a du kifejezés, ez milyen módon szerepel, de, vagy mennyire használjuk, de itt a Talmud erről fog szólni. Most sok minden tanítást fog felsorolni, mert el fogunk a végén távolodni a du kérdésétől. Bocsánat. Hogy meg lehessen ezeket a tanításokat, egymástól független tanításokat jegyezni, az előfordul, a Talmud ad egy szimánt, ad egy jelet, mint hogyha bemagolsz, akkor emlékezni fog, hogy melyik esetről van szó. És ez az a szimán, amit ebben a sorban Dyulem Duda Sevach Zunis Niskalkel de Midos Lajsa szimán. és nem fogunk belemenni, hogy melyik mit jelent, hanem nézzük magukat az eseteket. Oké, nézzük csak. Nán haszam, tanultuk a következőt. Rabbi Huda, imér kalasitim, pturin, chucmina diofra, majdiofra, a marula ilan őszed japérőzbesan. Az első el a du kifejezést találjuk a Talmudban, ezt a dupla, duplát jelentő du kifejezést, az még egy nem annyira agádikus, izgalmas terület, az arról szól, beszéltünk róla, hogy vannak olyan gyümölcs, ezra idejében azt mondták a rabbik, hogy ha egy tanulatlan ámhórectől veszünk gyümölcsöt, nem tudhatjuk, hogy ő hozott-e belőle tizedet, a papi áldozatot meghozta belőle, és ezért nekünk is le kell abból hozni a papi tizedet, és addig nem ehetünk belőle. De ez valami nagyon rossz minőségű gyümölcs, és egy nagyon elterjedt gyümölcs volt annak idején a datoja. Egy olyan gyümölcs, datoja típus, nagyon rossz minőségi, ott még valószínűleg a ámhórec is meghozta belőle a tizedet, mert nem sajnálja a veszteséget, és ezért ebből nem kell hozni tizedet. Mindegyik ilyen rossz minőségű típusú datojából el lehet hagyni. Ha ámhórectől vettem, akkor is el lehet hagyni, nem kell hozni belőle tizedet. Egy kivétel van, a diufra. A diufra az egy típusú datoja. Milyen datoja ez? És mit jelent ez a szó, hogy diufra? Ha megnézzük ezt a szót héberül, dió, pra. Pra, az pri. Pri, az azt jelenti, hogy gyümölcs. Dió, az azt jelenti, hogy dupla. Azt mondja, Talmud Amarula, ez egy olyan datoja, ami évente kétszer terem. És ezért a dió, az az eleje a szónak. Amarabi én olyan benne azzal, dió, pár cuf, panim. Hagyjon le, Adam Rilisain. De Birmia a következőt mondta, hol találom még ezt a kifejezést, hogy dió? Az embernél, akit Isten megteremtett. Az első embernél dupla arcú volt az első ember, amikor megteremtették. S nem már, ahogy a Zsoltárokban Dávid király mondja, ahajve kedem cártani. Hátsónak és elsőnek teremtett. Hátsónak és elsőnek. Ezt úgy lehet érteni, hogy volt egy arca elől, és volt egy arca hátul. Ha erről van szó, hogy Ádámot ezek szerint kezdetben Isten két arcúnak teremtette, hogy ezt jobban megértsük, itt idézni fogunk Ádám teremtéssel kapcsolatban még egy pár plusz nem annyira közismert információt követően. Csak jelzem azoknak, hogyha akiknek ismerős ez lesz ez a most következő rész, akkor majdnem ugyanezt a részt tanultuk egy fél évvel ezelőtt, a Brachot traktátus végén, a 60 vagy 61-es lapon. Következő van írva. Szíva, íven a semmelő kimesz a cella, a se lakach min adamon a isa. Mindenki tudja, hogy a bibliai történet hogy szól, hogy kivette Isten Ádám oldalbordáját, és fölépítette belőle az asszonyt. Rábe Smuel vitatkoznak azon, hogy mi ez a cella, amit mi könnyelműen oldalbordának nevezünk, vagy annak fordítunk. De egyikük sem mondja azt, hogy az oldalborda igazából, mondjuk a második tán azt mondja. Hádamár párcuf. Az egyik szerint ez arcot jelent, nem bordát, hanem arcot. Isten kivette Ádám arcát, és felépítette belőle az asszonyt. Inkább nem kommentálom, nehogy azt mondják, hogy valami soviniszta vagyok. Oké, ez az első vélemény. A másik vélemény, cella zanov. A cella az a farok. Most gondolom, hogy itt ezt, hogy a farok csont, ezt lehet úgy értelmezni, hogy borda tulajdonképpen. Szóval ez a két vélemény van. Mondjuk az egyszerűség kedvezőjük, mondjuk azt, hogy az arc vagy borda. Mi is lém a lemándal, mert párcú fájnit szívvel, ha kedem cártani? Ha azt mondom, hogy itt az arcról volt szó, két arcról, és az arcát vette ki Ádámnak Isten, és építette föl belőle az asszonyt. Ez tökéletesen illik ahhoz. Az előbb tanultunk, hogy a Birmi azt mondta, hogy Ádámnak két arca volt, ahogy írva van a Zsoltárokban, elősőnek és hátsónak teremtett Isten. De azt mondom, hogy ez a cela, ez nem arcot jelent, hanem bordát, akkor mit jelent az, hogy elősőnek és hátulsónak teremtett? Azt mondja, Talmud, semmi gond, kedd Rabbi Ami. Rabbi Ami ezt egész másképp magyarázta ezt a mondatot. Elősőnek és hátsónak, hátsónak és elősőnek, hátsónak az utolsónak a teremtmények között, Ádámot az utolsónak teremtette a hatodik nap végén, elősőnek a bűnre és büntetésre. Aha, semmi köze a két archoz. Azt mondja a Talmud, Bisléma, Achai, na Májszevre is is. Azt, hogy a hátsónak a teremtésben azt értem. De Lói Ibriád Málesabáta, hiszen pénteken teremtődött meg csak az ember. De mit jelent, hogy elsőnek a bűnre? Máj. Illémusunk klala. Ha a bűne és büntetésre itt a tiltott fa gyümölcsét értem, és hogy ő volt az első, akit Isten megátkozott. Ez nem igaz. Ha bitchilani szkálel a nachas, hiszen először a kígyó vétkezett, és először a kígyó kapta az átkot. Tehát nem lehet szó itt egyszerűen a tiltott fa gyümölcséről, hanem valami másról kell, hogy szó legyen. Hiszen először a kígyó étkezett és kapott büntetést, utána Éva, és csak a legvégén Ádám. Tehát ő nem volt az első. Elelem mából, akkor itt nem Ádámról, az emberről, hanem az emberiségről van szó. Az emberiség, amikor megkapta a büntetését a világ az özönvíznél, az ember volt az első, aki elpusztult. Ahogy írva van Mózes első könyvek 7. fejezetében, és elpusztította az egész földkerekséget, amely a föld színén volt, az embertől az állaton át. Tehát ki volt az első, akit elpusztított? Az ember. És ez jelenti azt, hogy az ember az utolsónak lett teremtve, de az elsőnek lett megbüntetve, elpusztítva. Oké. Okay. De van egy másik kérdés. Rendben, ezt a problémát rendeztük. De van egy másik. Amikor Isten azt mondja a Tóra, az örökkévaló megalkotta az embert, Mózes első könyve második fejezet 7. mondatában, akkor furcsa módon a vajicer, a megalkotta, az két juddal van írva, ami egy duplaságot fejez ki. Most, hogyha azt mondom, hogy a két arca volt, akkor világos, hogy ezt jelenti ez a dupla kifejezés. Mit jelent akkor, ha viszont azt mondom, hogy nem volt két arca, hanem és nem az arcát vette ki, a második arcot, és építette belőle az asszonyt, hanem a bordáját, akkor viszont mit jelent az, hogy duplán teremtette? Elelemánda, amár zonab, májve jicer. Tehát a simonben pázi, de amár a simonben pázi, azt tanította, ojlimi jicri, ojlimi jajcri. Ez a dupla kifejezés, vagy jicer, ami azt jelenti, hogy alkotta, ezt lehet úgy is olvasni, hogy alkotta, és lehet úgy is olvasni, hogy ösztöne. És az ember úgy lett megtenni, ez egy gyönyörű mondat. Az ember úgy lett megteremtve, hogy jaj neki a teremtőjétől, és jaj neki az ösztönétől. Az ember állandó konfliktusban van saját magában. Az egyik oldalról van benne egy lelkiismeret, van benne egy isteni lélek, a másik oldalról van benne egy test, testi vágyakkal. Ezek folyamatosan feszültségben vannak egymással. Az ember azt mondja, ojlimi jacri, ojlimi jicri. Jaj a teremtőmtől, és jaj az ösztönömtől. Csak héberül hangzik, jó, mert majdnem ugyanaz a szó. És ezt a kettősséget jelenti a vajicer, nem azt, hogy két arca van. Azt mondtam, hogy jó, van egy másik kérdésem. Mi is nem van a mándalma, hogy párcú fájnodik szív zahnak kémebra? Én értem, hogy mit jelent az, hogy Mózes azt mondja Mózes első könyvében, 5. fejezet, második mondat, férfinek és nőnek teremtette őket. Az azt jelenti, hogy kezdetben volt benne férfi is, és nő is. Két arca volt. Ha viszont azt mondom, hogy nem volt férfi és nő, mert nem két arca volt, hanem kivették az oldalbordáját, akkor, és az oldalbordából, akkor mit jelent az, hogy férfinek és nőnek teremtették? Egy nagyon szép mondás következik. Leked rabiabó, ramik szív zahornak éve bram. Rabiabó amúgy is problémátnak találta. Az egyik oldalon az van írva, hogy férfinek és nőnek teremtette őket. A másik oldalon is az van írva, hogy Isten megteremtette az embert, utána hozta az álmat a szemére, és az is írva van, hogy becellemelő kimbara ajsz, hogy isteni képmására teremtette őt. Egyes számban, és nem többes számban. Akkor hogy kell érteni? Eredendően kettőt teremtett, volt egy kettősség az emberben, férfi és nő volt, vagy eredendően csak férfinak teremtette és egyedül volt? Én azt mondja a Talmud, de mi a Bava nevére. Betchila aszabe machsava livra is náim, ulebe szöjflai nivra elelechad. Kezdetben, amire az első mondat vonatkozik, amikor Isten még csak gondolkodott, úgy gondolta, hogy együtt teremti őket egybe, férfinek és nőnek. És utána azt mondta, először csak teremtem az egyiket, és utána teremtette meg a másikat. Most itt, és ezt jelenti, akkor ezek szerint így kell érteni, hogy férfinek és nőnek teremtette őket, nem az, hogy egyszerre volt férfi és nő Ádám, hanem úgy, hogy Isten eredetileg azt akarta, hogy egyszerre teremtse őket, aztán rájött, hogy nem, inkább teremti a férfit, és utána teremti a nőt. Vagy még jobban kifejezve, hogy megteremti a férfit, és belőle teremti meg a nőt. Különben itt van egy érdekes kérdés, hogy eleve ezekkel a mondásokkal mit kezdjünk, amikor azt mondja, hogy Isten azt gondolta, hogy aztán meggondolta magát, és inkább másképp csinálta. Ugye ez nehezen értelmezhető egy végtelen Istennél. Mi az, hogy gondolkodott, és akkor utána meggondolta magát? Ez hogy, akkor, hogy kell ezt érteni? És egy nagyon szép magyarázat, amit itt idéznek, hogy itt nem arról van szó, hogy akkor azt mondjuk, hogy Isten eredendően gondolt valamit, és aztán másképp cselekedett. Ez nem azt jelenti, hogy volt egy gondolata, és utána megváltoztatta a véleményét. De azt jelenti, hogy van egy olyan rétege az isteni gondolatnak, amiben ez igaz, és van egy olyan rétege, amiben az igaz. Ugye? Velünk is előfordul, hogy mondjuk gondolunk valamit, de mást mondunk. Vagy gondolunk valamit, de mélyebben belemenve a gondolatainkban, kicsit másképp van. És itt is az van, hogy Isten eredendően egyenértékűnek akarta teremteni a férfit és a nőt. A másik oldalra viszont azt akarta, hogy az egyik a másikból legyen teremtve. És ezért először megteremtette a férfit, és abból legyen teremtve a nő. Miért? Hogy a kötődésük egymáshoz az sokkal erősebb legyen. És ezért van, ezt jelenti azt, hogy kezdetben azt gondolta, hogy így fogja, és aztán pedig úgy csinálta. Oké, okay. Ezt is tisztáztuk, de van további kérdés. Mislém ándam, hogy párcufájnik szívízgőbe szörtek tenna? Azt szerint a vélemény szerint, amíg azt mondja, hogy a két arca volt Ádámnak, és a celláz arcot jelent, akkor értjük azt, hogy mit jelent az, hogy elvette az arcát, az egyik arcot, és alatta bezárta a húst. Ott, ahol bezárta, levette az arcot, ott le kellett zárni a fejét, a húst. Ellemándam, mert zanab, májba izgabet teszeltek tenni, de hogyha itt egy bordáról van szó, ott nincs hús, mit kellett lezárni? Amel az vidvei szimorában, hogy náhamel icchak, lőj, nicok, ellemokaim, hatok. Azt mondja, talán nem a hús kell érteni, hanem a vágásnak a helyét. Úgy tűnik nekem, hogy ez nem borda, hanem tényleg farokcsont, mert így lehet jobban érteni, amit mond. Hogy a farokcsontot vágta le, akkor nincs mit ott lezárni. Azt mondja, de a vágásnak a helyét. Most a másik irányba fog érvelni a tanul. Azt mondja, Bishlém vándal, mert zanafájndik szíve jíven. Ha a farokcsontról van szó, akkor értem, hogy mit jelent az, hogy Isten levágta a farokcsontot, és fölépítette belőle Évát. Mert ez a kifejezés, hogy jíven min a cella. Fölépítette a cellából. A cella a farokcsontot jelent, akkor értem, mit jelent, hogy fölépítette. De hogyha ez az arc, akkor az mit jelent, hogy fölépítette? És egy nagyon szép dolgot mond a Talmud. Azt mondja, a fölépítette az nem a testére vonatkozik, hanem miután Éva elkészült, Isten fölépítette Éva haját. Mondják ezt a nagy kontyot, amit ilyen levegősen szoktak az asszonyok, nem tudom, a régi divatnak része, ma nem nagyon van ilyen, hogy ilyen nagyon föltupírozzák a hajukat, és ilyen nagyon nagy... Na, ez jelenti azt, hogy fölépítette a haját. Ez egy divat volt régen, és a kémbekár kajjon, kajlinnakali uszabni usza, a tengerparton is, a Talmud használja ezt a kifejezést, a messzi tengerek partján is úgy nevezik a kontyot, mint a építés. Mint amit épít az ember. És ez jelenti azt, hogy fölépítette Évát. Nem Évát, hanem Éva haját, hogy szebb legyen Ádám szemében. דבר אחר, ואיבן השם נקים, אמר רב חיזה, אמר לי למס ניסה ולמד שבנו הקדוש ברוך הוא לחבו כבניין אויצה. ומה שכבר ימי? הוא מי תהן תפולי פיתני? הוא איבא אולה תפולי פיתווה, מין תת קינצ'ש לאדו. מי הם הקינצ'ש לאדו? הקינצ'ש לאדו שיהיה מתפלו על סוג, יש אורו תאגור. הוא גניין הנוי תשת. יבא עם פרמיירת, הוא יתבר אלה שם דוב מי הפנס, ועוד ידימולצ'ות, יש אז לנט, szépen lerakódik, hogy ne feszítse szét a falakat a gyümölcs. Ugyanígy az asszony teste, áfisor ahva lemáta, szarra lemájlak, de élek kábel lesz a vlad, ugyanígy az asszony teste is ilyen, mert a méhének hely kell, hogy a gyerek a magzat elférjen benne. Oké, ha már itt az ember és Ádám és Éva teremtésről van szó, akkor további kulisszatitkokat fogunk megtudni a teremtésükről. Mert ilyen viával leadom, mert lámad csak azt akadás borkos, hogy svinusz leadom el is, azt hallassuk, hogy felépítette Évát, és odahozta az férfihez, Ádámhoz. Isten oda vezette, mint a susvinin, akik a baldahin alá szokták vezetni, a mennyasszonyt, itt Isten vezette Évát Ádámhoz. Mi kánle gadosz, jászos susvinisztak, itt van várjál rála, és innen tudjuk, hogy lehet susvinin az ember, ilyen vezetője a mennyasszonynak, vagy a vőlegénynek, akkor is, hogyha nem az ő kóvegye, nem az ő szintje. Ha Isten lehetett a vezetője, balda, hogy mondják ezt ennek, erre van egy magyar kifejezés susvinire? Amikor az az ember, aki hogy mondják ezt? Van egy kifejezés. Segítsetek. Amikor aki a mennyasszonyt a vőlegényhez vezeti. Nem jut eszembe magyarul, hogy mondják. Mindenesetre az embernek ne legyen, ne érezze kellemetlennek, hogyha nem az ő szimbolának, társadalmi státuszának megfelelő ember, férfi vagy mennyasszony, vőlegény, vezetésére kérik föl, mert látjuk, hogy Isten is oda vezette Évát. Ulemanda már párcuf hajminájú szágiberése. Nézzük meg azt a véleményt, nagyon szép rész következik, azt a véleményt, ami azt mondta, hogy két arca volt Ádámnak. Melyik arca volt elől, és melyik arca volt hátul? Nász nagy, igen. Nász nagy. Szóval az ember ne érezze úgy, hogy ha nem az ő státusza szerinti násznagyként kérték föl, az kellemetlen. Miért? Mert Istennek sem volt kellemetlen Évát oda vezetni Ádámhoz. Oké. Mándam, mert párcuf, hej, mi nájú szágimere is. Azt szerint a vélemény szerint, ami szerint két arca volt, akkor melyik arc volt elő? És melyik arc volt hátul? Amire nekem Yitzchak mi sztábra, de zahő szági bere is a... De tánya lője hálek adam a helyre is, a derek a filói istaj. Azt mondta, hogy nekem Yitzchak szerintem a férfi feje volt elő. És az asszony feje volt hátul. Miért? Mert van egy olyan törvény, hogy a férfi ne menjen az asszony mögött. Milyen látni fog, még a felesége mögött sem. De manapság az az udvarias, hogyha a hölgyeket előre engedjük. Talmudi korban nem illet, hogy a férfi a nő mögött menjen. Vagy látni fogjuk, hogy miért. Mert férfi, ha egy nőt néz hátulról, akkor esetleg nem teljesen szemérmes gondolatai támadnak. Akkor ez így van, akkor valószínűleg, amikor egybe volt a férfi és a nő, akkor a nő volt hátul, és a férfi volt elő. De tánya lőjélek, adom a helyre is a bederek. Az ember nem menjen, egy férfi nem menjen egy nő után az úton, nehogy szemérmetlen gondolatai támadnak, a filói istől, még ha a feleségről is van szó, nincs dámnál a gesenyszek lenne lesz dalin, hogyha egy vékony hídon mennek át, akkor is igyekezzen, hogy ki tudja kerülni, és ne kerüljön mögé, a kola övel a hajra is, hogy nar, én lőj, helek, lájlem, hába, és ha valaki úgy megy át egy folyón, hogy előtte megy egy nő, az olyan bűnös gondolatai lesznek, hogy nem érdemli meg a túlvilágot. Hasonló törvényt tanultunk, tanulában a Márce Maeszle is, ami jadaile, 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 stákkel, bab. Ha egy férfi egy nő kezébe számolja el a pénzt, azért, hogy közben csodálni tudja a szép kezét, a szép külsejét. A filu dajmen a mőisebben is kívül a törmű színál, még egy olyan szent emberről is van szó, mint Mózes, aki személyesen vette át a Tórát a Szinai hegyen, lőjén nakem a dinoságánom, nem fogja megúszni a Gehenna tüzét, a Gehenna ítéletét. És róla mondja a példabeszédekben, jadle jadlai nakera, kézről kézre nem tisztul meg a rosszaság. De kézről kézre ad pénzt. Az egyik a másiknak, de csak azért, hogy meg tudja nézni a nő szépségét, az akkor az, erre mondja a példabeszédek, hogy az megtisztíthatatlan a bűntől. Ennek kapcsán azt mondja Reb Nachman, Menoyach Simson, Samsonnak az apja, az úgy tűnik, hogy egy tanulatlan ember volt. Hiszen a példabeszédekben az van írva, hogy, hogy Manoach a felesége után ment, és ezt most tanultuk, hogy nem illik, és ő mégis a felesége után ment. Azt mondja, Nachman, hogy nyitva kellem átalegabé elkanadik szíve, élek elkana áhle is, csak nem? Csak nem azt akarod mondani, hogy mindenütt az írásban az van, hogy valaki a felesége után ment, vagy egy asszony után ment, az azt jelenti, hogy fizikailag tényleg a nő után ment, és esetleg így bűnös gondolatai támadtak. Hiszen Elkana, Sámuel proféta apjáról is az van írva, hogy a felesége után ment. És el is a profétáról is arról van szó, hogy a Sunamit után ment. Mit jelent az, hogy utána ment? Nem az, hogy fizikailag utána ment, hanem hogy hallgatott a szavára, a tanácsára. Ezek a férfiak mind hallgattak az asszony tanácsára, és ez nagyon rendben van. Nem fizikailag követték, hanem szellemileg követték. Amara vásilna manda, amara bnachma, menőek amaracaja, a finubé ráv námi lojkra. Most azt szerint a vélemény szerint viszont, aki szerint Manoach, Samson, Simsonnak az apja, az tényleg egy tanulatlan ember volt, és szó szerint kell érteni, hogy az a felesége után ment, amiről az előbb azt mondtuk, hogy az illetlenség. Ha ez így van, akkor tényleg nagyon tanulatlan volt, hiszen a legegyértelműbb tórai idézeteket se ismerte, hiszen Mózes első könyvében azt tanuljuk, hogy Rebeka, amikor Eliézer elvitte, hogy is legyen Izsáknak a felesége, akkor Rebeka és a szolgálólányai fölkeltek, fölnyergeltek a tevékre, és a férfi után mentek. Innen látjuk, hogy a férfi után, és nem a férfi előtt. Mert, ahogy előbb mondtuk, nem illik, hogy a férfi a nő után menjen, nehogy a nőt így bámulja, és bűnös gondolatai támadjanak. Amarebi Echenen, Achre Ali, Völöj Achre Isha. Az ember menjen inkább egy oroszlán közvetlen közelében, az oroszlán után, és ne egy nő után. Áhre is sem, leáhre, vagy ezt kell havim. De még mindig jobb, hogyha egy nő után megy, mint hogyha bálványimádás után megy. Úgy látszik, abban az időben az még nagyobb kísértés volt, mint a szexuális kísértés. És még mindig jobb, hogyha egy bálvány után megy, mint hogyha elmegy a zsinagóga mögött, amikor ott imádkoznak. Mert az a legnagyobb bűn, az ember elmegy egy zsinagóga mellett, ahol imádkoznak, és nem megy be, az egy nagy bűn. Amarebb írmeben lazar, kalajszem, sanes, haja, adam, rissemben, nidói, hajli, druhim, ve sidin, lilin. Most a Birmia misztikus, ezoterikus tanításai következnek Ádámmal. Ádám ugye vétkezett, és az van írva, hogy 130 évig töltötte ki a bűnét, ez pontosan mit jelent arra, majd mindjárt szó lesz. Mi történt ebben a 130 évben? Távol tartotta magát Évától. És ebben az időben mindenféle szellemet és Lilitet szült, nemzett, ahogy írva van, bár híjadomsra is, umeasz, sanavényed, bitbuszkaj számolja, ahogy írva van, hogy miután megtörtént az eset, és akkor már rég meg volt, hogy Ábel, nem, megtörtént az eset, akkor az van írva, hogy 130 éves volt Ádám, és akkor nemzett a saját formája és kinézete szerint. magyarul egészen addig, 130 éves koráig ez nem történt meg. Miért? De rögtön vétkezett, rögtön szétvált a feleségétől, és csak mindenféle szellemeket, és sédeket, és liliteket nemzett. Ugye ez, hogy ez mit jelent, erről már többször beszéltünk, ez nem feltétlenül jelenti szó szerint, hogy szellemeket, hanem rossz energiákat, egy rossz kisugárzása volt. Mészvei, hajarabi mérői, mér adam is, hogy haszit gadolaja. Egy másik vélemény nem tűnik ezzel egyezőnek, de hogy nem arról van szó, hogy Ádám, az első ember tényleg a büntetést töltötte ki, hanem inkább önmarcangolásban és csúvában, megtérésben töltötte ezt a 130 évet. Hogy Rabbi Meir tanította, az első ember Ádám egy nagy jámbor volt, mert ahogy látta, hogy a halál alászállt a világra ő miatta, az ember halandó lett az ő bűne miatt, akkor elkezdett böjtölni, és 130 éven keresztül böjtölt, elvált a feleségétől, és fügelevelekből készített övet magának, szúrós öveget magának. Tehát ez a megtérés része volt, és nem a büntetés része. Ugye miért ezt a három dolgot csinálta? Miért böjtölt, vált külön a feleségétől, és fügeövet készített magának. Mind a három dolog a bűnével volt kapcsolatos. Ugye füge volt a tiltott gyümölcs, ugye erről már tanultunk. A felesége vitte bűnbe, és ezért szétvált a feleségétől, és az evés vitte bűnbe, és ezért böjtölt. Akkor viszont mit jelent az, hogy sédeket, szellemeket és liliteket nemzett? Azt mondja, Talmud kikam linnana hú, és sikva zerede hazede unszé. Az, amikor magömlése volt, akkor abból születtek ilyen szellemek és lilitek. Ugye, innen van különben ez a misztikus, kabalisztikus tanítás, hogy a maszturbáció az azért tilos, mert az ember legintimebb és legbelsőbb energiáját felszabadítja, és a semmibe önti ki. És ezek az energiák nem tudnak elvészni. Most, hogyha ez találkozik egy női petesejtel, vagy legalábbis egy női testtel, a megengedett módon természetesen, akkor az energiákból, ebből a mély energiákból egy fantasztikus dolog, egy új ember tud létrejönni. De ha nem találkozik semmivel, akkor jönnek létre a szellemek belőle. Ezek az energiák nem vésznek el, hanem negatívba irányulhatnak. És ez történt Ádámmal is, és ezért mind a két vélemény helyes. Az is, hogy liliteket és szellemeket nemzett, és az is, hogy a feleségétől külön vált. Amár ebb írmény benne le, az a mixes fokasel Adam befanav, be kula is elaj befanav. Van egy tanítás. Az embert, ha dicsérem, akkor az arcába ne vigyem túlzásba a dicsérjem. Dicsérjem, de nem minden dicséretet mondjak el róla. De hogy elbízza magát. Ha nincs ott, ha nem ő előtte mondom, akkor mindent el lehet mondani. Minden dicséretet el lehet mondani. Honnan tudom, hogy ez így van? Mikcas vaha befanav, dixiv, ki öjszkara iszi cálik lefonáj, de éreze. Akkor Isten beszélt Noéhoz, akkor mit mondott neki? Téged láttalak igaz embernek ebben a nemzedékben. Amikor pedig nem volt, nem hozzá beszélt, hanem csak róla beszél a Tóra, akkor meg azt mondja, Noach is tzadik tomim, hogy Noé egy teljes igaz ember volt a maga nemzedékében. Ugye hozzátette a teljest. De miért? Mert nem Noéhoz beszélt. Amikor Noéhoz beszélt, akkor ezt a kifejezést ezt kihagyta. Van már a Mirminaben azzal, Majdik szíve hinne alé zájsz talövő fia, ha már Noé történetéről van szó. Akkor mit jelent az, hogy kiküldte a galambot, és a galamb visszatért, és egy alé se zájsz, egy oliva fának a ága volt a szájában. Amra jöjjön a niftálkodásból, azt mondta a galamb az örökkévalónak. Világok ura, legyen az akaratod, hogy a megélhetésem, még akkor is, hogyha olyan keserű, mint az oliva, inkább közvetlenül tőled kapjam, és mint hogy a legyen bármilyen édes, de ne egy embertől kapjam. Ugye, mert a galamb az egészen addig, ugyan, mint az összes többi állat, rá volt hagyatkozva Noé jó akaratára, hiszen a Noé által a bárkába hozott ételt, italt ették. És azt mondta a galamb, inkább Istentől kapja a megélhetésemet, mint egy embertől. És ennek van egy szimbolikus jelentés, az ember inkább a saját keze munkájából éljen, és abból legyen a megélhetésem, mint, és még akkor is, hogyha az kevés, még akkor is, az keserű, mint az oliva, mint hogy olyan édes legyen, mint a méz, de más emberekre kelljen támaszkodnia. Szív hagat tarraf, szív haszam, hitri fáni lechem huki. Írva van itt, amikor az oliváról van szó, az olivágról, hogy lemarcangolt olivaág. Aztán az is írva, hogy szétmarcangoltam a nekem járó kenyeret. Azon írva a példabeszédekben. Ugyan a teref szót használja. Miért van a kettő között kapcsolat? Mert azt akarom, hogy az, ami az enyém, az sokkal jobb érzéssel eszem, sokkal jobb érzéssel, és ezért a marcangoltam szót használja. Amarebb érményben lazzal kalbás nincs majd medivrétajrben lájla súvejni nekra. Birmia, akinek eddigi tanításait idéztük, neki van egy következő tanítás, ami nem kapcsolódik az előzőkhez, és azt mondja, minden olyan otthon, ahol esténként megszólal a Tóra tanulás hangja, az biztos, hogy nem fog elpusztulni. Ugyanezt követ Talmud a Sanhedrin traktátusban pozitív oldalról mondja, és azt mondja, hogy minden olyan ház, ahol pontosabban negatív értelem kontextusban mondja, minden olyan ház, ahol nem hangzik a Tóra hangja, az el fog pusztulni. Külön foglalkoznak a kommentárok azzal, hogy miért azt mondja, hogy minden olyan otthon, ahol esténként fölhangzik a Tóra tanulás hangja. És mondanak, hogy azt mondják, ez csak azért, mert esténként hangzik föl, egész nap kell tanulni, nem csak este, de akkor hangzik, mert amúgy ilyenkor kint csönd van, és azért, hogy kántálják a Tóra tanulás hangja, sokkal erősebben hallatszik. Másik olyan azt mondja, hogy kifejezetten az este, az éjszaka, az az alkalmas időpont arra, hogy az ember tanuljon, ezért tanulunk mi is mostanában esténként, és nem reggelenként. Ezt persze csak ironikusan mondtam. Karikíroztam a helyzetet. De bárhogy is legyen, a Tóra tanulás egy fontos alapja az otthonnak. Hogy írva a Jóv könyvében, mert a Jamár, Ájjelihá, Eiszen, Naiszen, ez minőzve Lájla, ahogy erre utal Jóv a 35-ös fejezet 10-es mondatában. Amerem írményeben az, ami jöjjön, se harabbészem ide, és Dájla, Ilam, se is támasba, se teja iszélsz. És még egy tanítása volt Reb Jirmiának, ez is egy kicsit kabalisztikus. Azóta, hogy elpusztult a szentély, elég a világnak Isten négybetűs nevének két betűje. Az első két betűje. Júd és a Hé. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Mert Dávid is azt mondja, Kallane Samata Hallelka Halleluka, az egész lelkemmel dicsérlek, Isten, és itt az Isten, az csak az első két betűje a négy betűnek. Hetedik mondása a Jirmiának, holnap még lesz egy-kettő, de mi most ezzel a hetedikkel fejezzük be. Mert amár a Jirmiában az, hogy niszkálkala babel, niszkálkala shanea. Niszkálkala simrein, niszbarkas shanea. Amikor Babilónia elpusztult, elpusztultak a szomszédai is. Amikor Somron Izraelben elpusztult, akkor megáldottak a szomszédjai. Miért? Mert Somron büntetésből pusztult el, és ezért Isten ki akarta hangsúlyozni a büntetést, ezért a többieknek még jobb lett a helyzete, hogy a kontraszt nagyobb legyen. Babilóniában az elvérvényesült, hogy jaj a gonosznak, és jaj a szomszédjának, és ezért amikor ő elpusztult, többiek is elpusztultak. Niszkálkala babel, niszkálkala shenehoz, 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 számtina, majd is kapod, vágnai, májn. Az Ézsaiás könyvében van írva. Somronnál pedig Micha könyvében van írva, hogy miközben elpusztult Somron, közben a körülötte levő hegyek, azok mind szőlőskertekké változtak. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet a ma esti tanulásnál. Holnap még folytatjuk egy kis ágádával, és utána megint visszatérünk majd a gerendák, kutak és hasonló izgalmas dolgok világába. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Holnap este 6 körül fogunk tanulni, még a Sámesz bejövetele előtt. Mindenkinek egy szép estét, szép álmokat, és minden jót kívánok!